Ez itt a Halottnak a Coach, a Bán Andrással.
Egy podcast a változásról azoknak, akik szeretnék végre a saját életüket élni.
Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Köszönet a Vodafone támogatásáért. A Podcast Pioneers program lehetővé teszi, hogy a Halottnak a Coach egyre jobb minőségben jusson el hozzád. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Mai vendégem Szűcs Izabella pszichológus, az Idegállapot podcast készítője, akivel már régóta dolgozunk együtt. Ő sok éve Budapestre költözött, de a szülei még mindig Kárpátalján élnek, ezért is tökéletes alanynak gondoltam őt arra, hogy a túlélők bűntudatáról beszélgessünk. Szia Izabella, üdvözöllek az adásban!
Sziasztok, köszöntök mindenkit!
Miről is van itt szó? Én legelőször a holokauszt túlélők kapcsán találkoztam ezzel a fogalommal, ez a survivor's guilt, vagy a túlélők bűntudata, és nagyon megfogott az a gondolat, hogy azok, akiknek még mindig évtizedekkel a holokauszt túlélése után is bűntudata van azért, mert ők élnek, és mondjuk a családjuk oda veszett, hogy nagyon sokan képtelenek arra, hogy élvezzék ezt az életet, és hogy van ez a nagyon szemléletes kép, amikor be van húzva nejlomba az egész kanapé, és hogy egyszerűen képtelenek élvezni az életet. És aztán tavaly évvégén elkezdett motoszkálni bennem az, hogy persze sokkal lájtosabban, de hogy valami hasonlót élhetek át én is, amikor egy hosszú Budapesten tartózkodás után készülődni kezdek visszatérni Stockholmba a családommal. És hogy annyira foglalkoztat engem ez a téma, hogy ezt hoztam ma ide, még egy idézetet, vagy egy gondolatot Edith Éva Egertől ide beszúrnék, mielőtt kérdezlek téged róla, Izabella. Nagyon tetszett, amikor azt írja a Döntés című könyvében, hogy megmenekültem, de még nem voltam szabad. Hogy nekem ez tök jól leírja azt az érzést, amivel én is találkozom. Hogy mit kell tudni erről a jelenségről? Mi ez a túlélők bűntudata?
Ez a fajta bűntudat azért több faktorból tevődik össze. Nyilván van egy szegmens, ami akár a politikai szabadságra, akár a szólásszabadságra vonatkozhat. Természetesen ez erősen függ attól, hogy melyik országba emigrál az illető, valamint a propagandának való kitettségtől, akár a korrupció is megjelenhet itt, hogy lehet-e valahol, nem tudom, flottul vinni az egyes ügyeket, vagy mindenképp kell-e hozzá az ismerősnek az ismerőse. Aztán megjelenhetnek benne kulturális szempontok is, úgy mint az egyének az elfogadottsága, akár itt a bőrszín, nem, szexuális beállítódás mentén. Illetve szerintem, amiben a legnagyobb bűntudatot meg lehet élni, az a lehetőségek. És ez egy nagyon-nagyon tág témakör, mert benne vannak ugye egyrészt a karrier, továbbtanulás, munkahelyi elhelyezkedés lehetőségeinek a kérdései, ami természetes módon magával vonja azt, hogy mások lesznek az életszínvonalnak a jellemzői. Nem véletlen például az, hogy például Németországban játszó Fekete-Afrikából származó focisták rendszeresen visszacsörgetnek valamit a szülőfalujukba, kórházat építenek, iskolát építenek, mert hogy ez a lelkiismeret dolgozik, de például ugyanez megfigyelhető az 56-os menekültek kapcsán is, akik mondjuk rendszeresen visszatérnek és táborokat szerveznek gyerekeknek, tehát ott is dolgozik egyfajta, hát dolgozhat egyfajta bűntudat és lelkiismeret furdalás, ugyanakkor egy ilyen kiegyenlítési szándék, hogy azért valamit visszaadjak, ha nekem már ilyen jó.
Hmm. Olvasgattam erről a témáról, hogy készültem erre a beszélgetésre, és hogy például mondjuk nem tudom, egy ilyen hajókatasztrófa után is ugye meginterjúvolták a túlélőket, és akkor különböző okokból voltak nekik egyébként lelkiismeret furdalásuk, vagy bűntudatuk, de hogy például az egy nagyon vastag tényező mindenhol, hogy ők tettek valamit azért, hogy túléljenek, de ezáltal lehet, hogy másokat mondjuk szó szerint vagy képetesen letapostak, és hogy ez nekem egy nagyon érdekes kérdés, mert azt gondolom, hogy ott van mindenkiben egy túlélő ösztön, ami mondjuk vészhelyzetben bekapcsol, de amikor már túl van valaki ezen a vészhelyzeten és megnyugszik, akkor utána elkezdi őt a lelkismeret, hogy is mondjam, bántani, hogy hogyan is viselkedtem ösztönösen egy adott vészhelyzetben. Hogy ez benne van, ezt mondod?
Hát, hogyha mondjuk ilyen szélsőséges eseményeket veszünk, mondjuk nem tudom, a World Trade Centernek az esete, vagy tényleg egy hajókatasztrófa, vagy egy diszkó baleset, stb., ahol megjelenik ez az üs vagy fuss szintű reakció, amikor az életedért küzdesz relatíve, akkor ott nem csak azt terhel meg bennünket, hogy hát a többiek nem, és mi igen, mi túléltünk, hanem összességében ez egy traumatikus élmény, ami nem tud összeállni egy egységes egészé. És annak a határhelyzetéből adódóan lényegében elviselhetetlen a súlya, hogy én akár ott is maradhattam volna. Hát, hogy sok esetben nem lehet megmondani, hogy mi alapján. Persze, igen, futottam, de hogy ezek automatikus dolgok. És itt és szükségeltetik egy erőteljes érzelmi feldolgozás, mert ezt akár évtizedeken keresztül hurcolhatja magával valaki.
De itt már ugye poszttraumatikus stressz disorderről is beszélhetünk, akár hogyha egy ilyen hajókatasztrófa, vagy 9-11, vagy holokauszt túlélőkről van szó.
Abszolút, de tudod mit? PTSD-ről akkor is beszélhetünk, hogyha valaki elköltözik csak simán, mert hogy az is egy veszteség, és tud ilyesfajta nehéz érzéseket hozni, mert hogy sok esetben hátrahagyunk családot, barátokat, ahogy te is, én is tapasztaltuk ezt, és azért ez érzelmileg egy nehezen feldolgozható gombóc. Főleg, hogyha van egy ilyen folyamatos visszatérés, amikor újra megmerítkezünk ebben az érzésben, hogy emlékeztetve magunkat arra, hogy mi az, amit itt hagytunk, mondjuk.
És én egyrészt nagy rajongója vagyok ennek az európai álomnak, hogy van itt egy EU, és azon belül nincsenek határok, és jövünk, megyünk, és szennyezzük a környezetet az olcsó, fapados repülőjegyekkel. Tehát, hogy ebbe az életbe is, meg abba az életbe is tök könnyen ide-oda tudok mozogni, Stockholm és Budapest között. Mondjuk ez Ukrajnára már főleg most szerintem kevésbé könnyen elmondható, bár te is úgy
hát
tudom, hogy rendszeresen.
Most nőként azért lehet mozogni.
Most csak a hallgatóknak jegyezzük meg, hogy a háború miatt ugye a férfiak nem hagyhatják el az országot, mert egy sorozás van.
És nem is ajánlott, hogy visszamenjenek.
Tehát a gondolatom az volt, hogy tök könnyen lehet mozogni az új életünkből a régibe, de hogy ez úgy hangzik, mintha valami nagy előny lenne, viszont nagyon sokszor én magamon érzem, hogy ez megterhelő számomra, mert amikor Stockholmban vagyok, nem érzem azt, hogy na, most itt kell legyek, jelen legyek, itt kell építsem a jelent meg a jövőt, és amikor meg hazamegyek Budapestre, akkor meg nagyon bennem van az az érzés, hogy amikor visszamegyek Stockholmba, tényleg ez a fajta bűntudat, hogy most ott hagyom őket, a számomra úgy néz ki, mintha rosszabb körülmények között, mint ahol én élem a hétköznapjaimat. Neked ez hogy működik? A te helyzetedben én azt gondolom, hogy ez most sokkal extrémebb, hiszen a szüleid egy háború által sújtott országban élik a hétköznapjaikat.
Még egy picit visszatérve Stockholmba, ahol szívesen időzöm gondolatban is, meg fizikálisan is. Azért itt a kontraszt a legnehezebb, a kontrasztot elhordozni, mert hogy nincs ingyen leves. Igen, ez jól hangzik, hogy diszkontáron repülünk, de az érzelmi feldolgozás az nem diszkontáron történik. Mert hogy az átmeneti idő, amíg megérkezel Magyarországra, meg amíg visszaérkezel Stockholmban nem csak testben, hanem lélekben, azért az előhozhat nehéz érzéseket.
Nekem elő is szokott. Abszolút. És minden sűrűbben járok, most valahogy úgy alakult itt az év vége, év eleje, hogy a tervezetnél sűrűbben volt, és tényleg van, hogy egy hét eltelik, mire újra rá tudok hangolódni a stockholmi hétköznapokra. De hogy nagyon erős bennem ez a Amit mondtál, most nem akarok stadiont építeni Magyarországon, a Svédországban keresett koronákból, de hogy valamit úgy tennék, vagy hogy úgy extrán tennék, és hogy amikor rendszeresen mondjuk megkapom az arcomba azt, hogy mit pofázolt, tettem, már leléptél onnan kintről, könnyű ugatni, hogy mi van itt Magyarországon, miközben bennem lehet, hogy sokkal nagyobb tettvágy, meg segíteni vágyás van, mint egy átlag Magyarországon élő magyarban, a hazám tekintetében. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon nehezen feldolgozható érzés.
Nem bénít le ez a kollektív néplélek, ami rányomja a bélyegét az itteni mindennapokra akár, ami ekte így a tehetetlenségről, sokszor a reménytelenségről is szól. De ezt te is tapasztalod így, amikor a kliensekkel dolgozol, hogy talán nincs olyan beszélgetés, amiben ez nem jelenik meg.
Bizony, bizony.
No igen, szóval két európai nagyváros tekintetében is van kontraszt. Akkor ha az én esetemet vesszük alapul, ahol egy európai világvárosból utazok egy relatíve ukrajnai kisvárosba, ami kárpátaljai, és azért laknak ott magyarok bőven, jelenleg is, azért ez még kontrasztosabb. Én 17 éves koromban költöztem fel Budapestre, ami hát jó 13 éve volt. Lényegében nem olyan szálak kötnek oda, mint téged, aki itt dolgoztál, itt kezdted el a családalapítást, stb. Viszont az énemnek egy eltagadhatatlan része, hogy oda is tartozom.
Ez mennyiben változott, vagy erősödött ez az érzés, amikor kitört a háború 2022-ben?
Nagyon.
Hogyan?
Ez alapvető jelentőségű volt, ez a háború így az identitásom szempontjából, azt kell, hogy mondjam. Hát, hogy ez tényleg egy olyan világrengető történés, és ami addig olyan nehezen körvonalazhatónak, langyosnak tűnt, az úgy kapott egy gellert. Mert hogy én nagyon nehezen tudtam arról beszélni, hogy honnan jöttem egy évtizedig. Nekem azt úgy nehéz volt, mintha így fel kellett volna vállalni, mint egy ilyen coming out.
De mi, hogy szégyelted, hogy a kárpátaljai kisváros?
Nem használtam, szándékosan nem használom a szégyen szót, mert nem szégyeltem, csak nehéz volt mit kezdeni azzal, hogy ezt az országot nagyon sokan sokféleképpen megbélyegezték. Most már azért ez egy másfajta hát megvilágításba kerül, de hogy kárpátaljai magyarnak lenni nem olyan fancy, mint erdélyi magyarnak lenni. Csokoltatom az erdélyi magyarokat, egyébként teljesen rendben vannak ők, csak valahogy más minőség, és ezt igazából azt tudja, aki így rálát a határon túliakra, nem tudom, a délvidékiek, felvidékiek számomra mindig ilyen nagyon vagányak voltak, hogy hát ők csak úgy feljönnek, hogy nagyon közel vannak mindenhez, vagy lejönnek felvidékről. Ugye Erdélyben egy csomó mítosz, kiválóan kitermelt költők, írók, festők, népművelők, és Kárpátalja meg ott Ukrajnában olyan kis mostoha gyerek volt. Legalábbis ez volt az én megélésem, szóval hogy ez abszolút az én érzelmi feldolgozásomról szól. És hát azzal a rengeteg sztereotípiával, ugye egyrészt, amit sok határon túli megél, ott ugye nem tudtam teljes értékű ukrán lenni, mivel bármennyire is igyekeztem szépen beszélni ukránul, érezhető volt, hogy nem az az anyanyelvem, tehát én akcentussal beszélek a mai napig ukránul. Viszont amikor meg Magyarországra jöttem, akkor itt meg azt éreztem, hogy nem vagyok teljes értékű magyar. Ez egy ilyen nagyobb baráti társaságban egyszer egy ilyen átbeszélgetett éjszakán előkerült, hogy én mennyire nem érzem magyarnak magam, és akkor mindenki biztosított arra, hogy de az vagyok. Nehogy közben meg nem biztos, hogy nekem az egyiknek vagy a másiknak kell lennem, hogy ez ilyen elvágólagos, és hogy visszatérjek a gondolatom elejére. Ezeket a sztereotípiákat, az a fajta hozzáállás, ami a háború kitörésénél megmutatkozott, az abszolút félsöpörtetett, így egy ilyen tornádószerűen lesöpörte az asztalról az én esetemben, mert hogy onnantól egy büszkeség töltött el, egy nagyon keserű büszkeség, De hogy rendszeresen nyomon követem az otthoni sajtót, az otthoni történéseket, egyrészt a szüleim miatt is, másrészt mert van egy csomó odagondolásom napi szinten. De hogy ez a fajta helytállás, ami ott megjelent, ez nagyon sokat változtatott azon, hogy én hogy látom azt az országot.
Amikor azt mondod, hogy van odagondolásod, eszembe jut az a cikk, amit olvastam, ami az egyik ötletet is adta, hogy ezt az epizódot elkészítsük. Egy Svájcban élő ukrán lány beszámol arról az élményéről, hogy egy gyönyörű tavaszi nap, virágzik minden, csicseregnek a madarak, teker a biciklién, idilli kép, és bevillan neki, hogy de mi történik a hazájában, és iszonyatosan rosszul érzi magát, hogy ő meg közben itt, hogy is mondjam, jól érezheti magát. Nem tudom, hogy amikor te oda gondolsz, neked ez milyen élmény szokott lenni, vagy ez hogy működik nálad?
Hát én ebben megtanultam már egy határt húzni, sajnos az elmúlt egy évben. Sajnos ugye egy éve tart ez a történet, de hogy nem lehet mindig ott lenni. Fontos, hogy a jelenben is le tudjam magamat horgonyozni. Én mindig megkérdezem magamtól, hogy mi a dolgom. Hogy az a dolgom, hogy tudjak arról, hogy mi van otthon, vagy az a dolgom, hogy emészem magam rajta. Mert hogy egy bizonyos szintnél tovább nem szabad beengednem, mert akkor nem fogok tudni funkcionálni, ha nem tudok funkcionálni, akkor nem tudom támogatni a szüleimet, és akkor szétesik a rendszer.
Ez egyfajta határtartás, nem, hogy meddig engedem be a hátrahagyott hazámnak a történéseit a jelenlegi életemben, igaz?
Igen. Igen, mert hát nyilván itt született egy döntés, amikor 13 évvel ezelőtt eljöttem. Természetesen 17 évesen annyira nem tudatos az ember, hogy ezt így fel tudja mérni, hogy hova lesz lojális, és hogyan köteleződik el, és minek szenteli oda magát, de hogy én pont azon gondolkodtam, hogy soha nem láttam magamat ilyen karrierépítőnőnek, vagy ilyesmi, mindig azt tettem, amit kell, ami épp soron következett, így akár a tanulmányaimban, akár a munkámban, és hát nagyon sok energiát investáltam abba, időt, pénzt, éjszakázást, hogy ott tartsak, ahol most vagyok. Ez valószínűleg otthon is megvalósult volna, nem ilyen eredményekkel, vagy nem ilyen eredményességgel talán, de ezt soha nem fogom tudni igazából, hogy én tartozom annak a 10 évnyi önmagamnak, aki beletette ezt a munkát, hogy ne engedjem ezt így elveszni egy ilyen, nem tudom, depresszió, vagy mindent átható szorongás mentén. Meg tartozom az otthoniaknak is, és ez most nagyon idézőjeles, mert hogy nyilván van egy individuális jelenlétem, tehát én hiszek abban, hogy az ember önmagában véve értékes, de jó szívvel tartozom hozzájuk is, meg az itteni önmagamhoz is. Ez a kettő nem zárja ki egymást, ugye. Nem, nekem már nem kell eldöntenem, hogy ukrán vagyok-e, vagy magyar, mert én vagyok. Így vagyok én, hogy itt is vagyok, meg ott is vagyok, és hát itt, amit te látsz Magyarországon, azt mások is látják, többek között én is. És nekem mindig egy nagy kérdés volt, én például Erasmus-szal sem mentem el az egyetemről máshova, mert azt mondtam, hogy én már most is külföldön vagyok, hát hova mennék még? Viszont meg kell magunknak engedni, hogy ha egy életünk van, akkor ezt lehessen úgy használni, hogy akár vállalható legyen egy továbbköltözés, akár egy bármilyen jobbítónak szánt döntés.
Nagyon sok ponton tudok kapcsolódni a történetedhez, és ugye Ukrajnában nem voltál elég ukrán, Magyarországon nem érezted magad elég magyarnak, és akkor van ez a kényszer, hogy de akkor te most tűzd ki a zászlót. És hogy én azt gondolom, hogy ennek az egyetlen jó megoldási módja az és kultúrája, hogy nem vagy magyar vagyok, vagy ukrán, vagy svéd, vagy zsidó, hanem és. És hogy én a Svédországban nevelkedő, most már 11 éves lányunknak is ezt próbálom átadni, hogy figyelj, de te ezzel több vagy, mert te magyar is vagy, meg svéd is vagy. És hogy ez szerintem néha munkát igényel, főleg amikor ezek a nehéz érzések elérnek, hogy ezt képes legyek hálásan fogadni, hogy nekem ez nem dupla teher, hanem hogy dupla lehetőség. Vagy nem tudom, hogy ez hogy...
Erőforrás.
Igen, erőforrás talán. És hogy amit te mondasz, hogy meghúzni a határt, hogy nem beengedni a hátrahagyott haza nehézségeit a mostani mindennapjaidban, hogy ez valahogy úgy is megfogalmazódik bennem, hogy nem azért tettem ennyi erőfeszítést, hogy felfedezzem a világ más részeit, megismerjek más kultúrákat, egzisztenciát teremtsek egy új országban. Nem azért tettem ebbe annyi erőfeszítést, hogy utána, amikor sikert érek el, akkor azt ne tudjam élvezni, vagy el kelljen dobnom, mert én csak abban a, nem tudom, derpegős hazában vagyok képes működni, hiszen pont nekem az egyik célom ez volt, hogy meghaladjam azt a szintet, vagy egy magasabb szinten tudjak újra építkezni, és ezzel nem lenézem az otthoni szintet, hanem hogy az én saját világomban ez jelentette a szintlépést. Nem tudom, hogy ehhez tudsz kapcsolódni, vagy te hogy látod ezt?
Abszolút, itt annak a megengedése, hogy lehet jó, hogy lehet máshol más, hogy jó, és abból akár vissza is lehet valamit adni a hátramaradottaknak, vagy az otthon maradottaknak. Ez egy nagyon, nagyon eszenciális mozzanat lehet ebben a történetben, mert hogy itt nagyon szépen be tud jönni az önszabotás, ahogy a, nem tudom, letakart bútorokat mondtad korábban. Lehet, hogy vannak javak, de azokat nem használjuk. Nem veszük fel a szép ruhát, nem használjuk a drága parfümöt, nem eszünk a finom ételből, mert az majd, arra most még nem vagyok méltó. Szerintem ez nyilván ez csak egy példa az önszabotásra, de nagyon sokféle módon meg tud ez nyilvánulni, hogyha ez a bűntudat eluralkodik, és nincs kezelve.
Ez a nem érdemlem meg, igaz?
Nem vagyok rá méltó.
Igen, nem vagyok rá méltó. Mennyire van szerinted düh ebben a mixben, amikor erről a bűntudatról beszélünk, hogy mondjuk esetleg dühös vagyok a szülőhazámra, hogy miért nem ér föl ahhoz a potenciálhoz, ami benne van. Ugye nekem Budapest mindig, főleg a 90-es évek, ami nagyon jó időszak volt, azóta belém égett ez, hogy annyira jó hely lehetne, de hogy ez a folyamatos bennem váltott ígéret, hogy mennyire vagyok én dühös a hazámra, hogy mennyire gyerekkoromban emlékszem, 5 éves koromban volt ez a nagyon erős élményem, ami szerintem sorsfordító volt, hogy egy nyaraláson egy hetet együtt töltöttem egy amerikai sráccal, Mikey-val. És így 5 évesen föltűnt, hogy úristen, ez a gyerek mennyire másképpen viselkedik, milyen önbizalma van, mennyire nem szorong, vagy nem tudom, nyilván 5 évesen ezeket nem így fogalmaztam meg, csak egyszerűen leesett állal figyeltem, hogy mennyire másképp működik ez a gyerek, és akkor így beakadt, ja, meg persze volt Nike cipője, de hogy
Mikey-nak
volt nagyon Nike-ja, 80-as évek legeleje, hogy akkor belém égett ez a gondolat, hogy milyen lehetett volna az én életem, hogyha egy, nem is tudom, szerencsésebb sorsú országba születek. És hogy nem tudom, hogy ebben van-e valami düh, vagy valami ilyesmi, azt hiszem, hogy egy picit lehet? Nem tudom, te ismered ezt az érzést?
Lehetne. Sőt, én azt mondom, hogy ezt meg is kell engedni, mert ez valószínűleg ott van mindenkiben. Még így sok minden eszembe jut arról, amit mondtál. Egyrészt az, hogy ha így nagyon tűhegynyi fókuszt állítunk, akkor nagyon erőteljes dű jelenhet meg, hogy hát itt vannak ezek a szép utcák, szép épületek, okos emberek, intelligens hozzáállás is lehetne, stb., hogy miért nem? Tehát ez az a miért pont mi, nem tudom, itt a himnuszra gondolok, tehát a bal sors, ami ver minket, stb. De hogyha egy picit kivisszük a fókuszt így akár a magyar történelmi, akár Európa történetére, akár világtörténelmi szempontokra, azért fontos így az érdekek mentén gondolkodni, hogy mi ennek a régiónak a szerepe, mi ennek a régiónak a küldetése, úgymond akár itt a nagyhatalmi nem tudom, elgondolások mentén, és nem szeretnénk most itt sem konteókat gyártani, semmi, de hogy voltak olyan vezetők, akinek olyan döntéseik voltak, amik nem túl kedvezően hatottak az országra. Pont nemrég olvastam Azerbajdzsán történetét, és így döbbenetes, hogy az egykori diktátor, nem tudom, 20 000-es könyvtárral rendelkezett, de az országán egy fél milliméterrel nem lökött, mert valahogy ez volt az elgondolás, hogy így a jó. Szóval itt vannak nagyobb összefüggések, amiket mi nem biztos, hogy így fel tudunk mérni.
Hát meg főleg nem tudunk kontrollálni, nem?
Hát azt végképp nem. Azt végképp nem, de hogy érdemes lehet egy picit akár a szorongást azzal is enyhíteni, hogy így nagyobb, így rátekintek a világ térképre, hogy egyébként mennyi minden zajlik még, és hány helyen van még hasonlóan, vagy akár még nehezebben megélhető helyzet. Pont össze voltam a WordPress fotókiállításon, ahonnan kb. Sírva jöttem ki, tehát úgy olyan reményvesztettem, mert ez nagyon rá tudja nyomni a bélyegét a hangulatunkra, a megküzdéseinkre.
Azon gondolkozom, hogy picit próbáljuk meg összeszedni, hogy ez a túlélők bűntudata miben korlátozhat minket.
Szeretnél erre egy olcsó választ hallani, András?
Igen.
Mindenben?
Igen, elsőre az jut eszembe, hogy ugye, amit mondtam is talán, hogy hiába nagy erőfeszítéssel kialakítunk egy új életet egy új országban, mégsem tudjuk azt élvezni úgy, ahogy gondoltuk, hogy fogjuk tudni élvezni, nem? Ez a megmenekültem, de még nem vagyok szabad.
Ez csak nem mindenre kijött. Hát már olyan szempontból, hogy itt az önértékelést, ez meglehetősen befolyásolja, hogy hol vagyok, ki vagyok én, hova teszem magam. Például itt simán lehet az, hogy valaki olcsóbb áron dolgozik, vagy kisebb fizetést kér, így csökkenti a saját értékét, vagy próbál egy ilyen egyensúlyt találni abban, hogy hát azért ne keressek olyan nagyon sokat, de legyen valamivel jobb, és azért ezt hangsúlyoznám, hogy ezek nem tudatos döntések javarészt, hogy na, akkor én most megyek, és kerékbe töröm vagy derékbe töröm a karrieremet, hanem olyan ilyen folyamatoknak az eredménye, amik így tudatalatások alá akár az élet színvonalat, akár az életminőséget. Szóval akár ezt is el tudom képzelni, ugyanakkor pár választásban, hogy nehéz kikerülnem a keveredés igét, de meg fogom tenni, ígérem. Tehát, hogy mondjuk egy idegen kultúrából származó személlyel kapcsolódhatok-e én romantikus szálak mentén. Megengedhetem-e magamnak, hogy nem tudom, más nemzetiségű férjem, feleségem legyen.
Hogy ebben is korlátozhat valakit esetleg ez a bűntudat, igen. Igaz? Hogy akár vonzódik is, de mégis lekorlátozza magát?
Igen, illetve sok esetben látunk olyat, hogy mondjuk valaki más országban, más világrészen él, de van egy ilyen nagyon szűk, pici diaszpóra, amin belül akár ismerkednek, akár barátkoznak, nem nyitva a külvilág felé, például Amerikában is vannak ilyen kis mikroközösségek, de szerintem valószínűleg Magyarországon is találnánk, hogyha nagyon beleesnénk magunkat, ahol az ilyen összetartóbb nemzetek azért egy ilyen kis buborékot alkotnak, azért az is az önkorlátozásnak egy formája, hogy nem kezdek el mondjuk nyelvet tanulni, vagy nem tudom, külföldi barátokat szerezni. De még a dűre visszagondolva szerettem volna mondani, hogy ez nem egy tudatos folyamat, ez úgy megjelenik, föllobban, és ott van. Az a kérdés, hogy mit kezdünk vele, hogy egyáltalán megengedjük-e, hogy legyen, vagy rányomjuk valami másra, hogy nem is ezért van, hanem azért, mert felment valaminek az ára, vagy bármi más. Például múlt héten láttam egy csapat fiatal ukrán fiút, és éreztem, hogy nagyon dühös lettem.
Budapesten,
igen. És elkezdtem visszafejteni magamban, hogy mi is generálta ezt a dühöt, miközben az első érzés, amikor megláttam őket, egy részvét volt. Hisz nem a saját országukban voltak. Látszott, hogy nem nagyon tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. Öt ilyen 20-23 év közötti fiú lehetett, És elsőre ez a részvét jelent meg bennem, aztán egy erős dű. Mert hogy az én apukám katonakötelesen még mindig otthon van, és ő nem jött el. Ők pedig eljöttek, és aztán ezt így átkereteztem magamban nagyon gyorsan, hogy egy adott ponton mindenkinek volt erre lehetősége, és milyen jó, hogy ezek a fiúk így tudtak dönteni. Mert ugye az is egy valid döntés, hogy én hazafi leszek, és oda megyek, és megfogom a fegyvert, bármennyire is drasztikusan hangzik ez 2023-ban, de hogy nagyon sokan mentek akár önkéntes módon is védeni Ukrajnát. Nem véletlenül tart most itt ez a háború, hogy nem 3 nap alatt ment végig Oroszország egész Ukrajnát. De hogy ez is egy valid döntés, hogy valaki nem szeretne 2022-23-ban beállni e mögé. És hogy ezt tiszteletben kell valahol tartanunk nekünk is, kívülállóknak. De hogy ez a fajta dű nyilván egy sokkal globálisabb folyamat, most erre alkaszkodott rá az esetemben, hogy megláttam ezt az 5 fiatalt. De simán lehet, és hát kell is, hogy legyen.
Most eszembe jut egy régi pajtásom, Ernő, biztos nem hallgatja ezt. 90-es években barátkoztunk, főiskolás években, és ők például Horvátországból menekültek el, magyar ajkú volt ő is, és akkor volt ugye a délszláv háború, és hát ő mesélt, érted, ilyen 19-20 évesek voltunk, bulizgattunk meg minden, de valahogy persze sokkal komolyabb volt, mint mi. És amikor néha elmesélt ilyen történeteket, hogy a barátai lementek a tengerpartra strandolni, megjött a teherautó, na gyerünk föl a platóra, kényszersorozás, és akkor szevasz, sose láttuk őket többé, hogy akkor az ilyen nagyon, nagyon kontrasztos volt az én kis naív kis világomban az, amit ő már megélt, és ez nekem egy annyira erős élmény volt, hogy én sose tudom ezeket elítélni, akik a saját életüket teszik az első helyre, és mondjuk nem éreznek úgy egy ország, egy rendszer, egy ideológia, egy nem tudom mi iránt, hogy ők azt fontosabbnak tartják, mint a saját életüket, hogy én ezt így tökre tudom értékelni, főleg, hogy utána volt Izraelben is 2000-ben ilyen saját tapasztalatom, amikor így behívtak, vagy ilyen sorozásom voltam az izraeli hadseregbe, pont akkor kezdődött az intifád, és én mondtam, hogy figyelj, én nem fogok itt harcolni senkiért, tehát hogy nincs az az ország, és most ezt el lehet ítélni nyugodtan a hallgatóknak, de hogy én tökre megértem ezt az oldalt, miközben iszonyatosan tisztelem azokat, akik akár Ukrajnában, akár Izraelben, akár máshol ténylegesen az életi kockáztatásával megvédik azt az életet, amit szeretnének élni. Tehát, hogy ez egyszerre van bennem jelen ez a kettő, de nyilván ez is önmagában egy feszültséget okoz. És hogy ez egy drámai helyzet, amikor háború van, de ez megjelenik, ez a feszültség, én úgy érzem, kevésbé drámai helyzetekben is, hogy például, amikor én úgy ítélem meg, hogy Magyarországon baromira nem jól működnek a dolgok, nem jó irányba megy a szekér, és ez érzelmileg hat rám, és látom, hogy a szüleim ebben élnek, az ottani barátaim ebben élik a hétköznapjaikat, a klienseim ebben élik a hétköznapjaikat, hogy van bennem egy iszonyatos tetvágy arra, hogy én ezen változtassak, és akkor ott mindig beleütközöm egy falba, hogy oké, de hogyan? Most azt, hogyha én otthon élnék, visszaköltöznék, akkor én egy fecskeként csinálnék nyarat, vagy hogyan lehet ezen változtatni? Nagyon sokat foglalkoztat engem ez a kérdés, te ezt hogy látod, Izabella?
Érdemes lehet mérlegelni, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésedre. Amit szoktunk akár az egyéni folyamatokban is beemelni kérdésként, hogy mire vagy hatással. Ezért te mikroszinten, meg talán egyel nagyobb szinten is, egy picit nagyobb szinten is tudsz hatni. Egyrészt ugye az egyéni klienseken keresztül, a csoportokon keresztül, és nyilván a podcast hallgatói mentén. Hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy neked haza kell jönni. Ez lényegében bárhonnan csinálhatod. És egyébként az a fajta távolság, az talán adhat ennek egy muníciót is, hogy máshogyan látod. Van egy viszonyítási alapod, el tudsz távolodni ettől a helyzettől, mert amit mondtam, hogy azért, amit te is érzel, hogy amikor megérkezel, akkor így rád ül valami kicsit, vagy úgy átveszed az érzelmi klímát, az nagyon megkötheti például azt, hogy hogyan tudsz akár reflektálni a helyzetre, akár bárkinek bármilyen átkeretezést tenni. Szóval ez sem egy ilyen elvágólagos dolog, mint az, hogy menjünk háborúba, vagy ne menjünk háborúba, vagy kimenjen háborúba, hogy itt éljek, ott éljek, mert hogy te sem csak ott élsz. Attól, hogy nem vagy itt az év 365 napján, te itt is vagy. Mert itt szoktatok azért hosszabb időszakokat is eltölteni, és hát neked is egy életed van, és fontos, hogy legyen utána egy töltekezés, ami mentén aztán tudsz az az egy fecske lenni, aki igenis néha csinál nyarat, amikor, nem tudom, gondolatot ébreszt, amikor jó tanácsot ad, stb.
Annyira szanatóriumként szoktam megélni Svédországot, meg Stockholmot, főleg ugye Budapesthez képest, hogy nagyon sokszor itt a természetben, a tóparton, az erdőben, a nagyon letisztult, rendezett utcán jönnek azok az ötletek, inspirált állapotok, ami engem folyamatosan, hogy is mondjam, munícióval lát el ahhoz, hogy csináljam azt, amit csinálok. És miközben erről beszélgettünk, eszembe jut az, hogy oké, én mondjuk úgy, hogy első generációs kibevándorló vagyok, de hogy a gyerekem, hogy nekem ezt meg kell tanulnom, és azt gondolom, hogy az év legnagyobb részében ezt én így kezelem, ezt a néha tudathasadásos állapotot, de hogy ezzel az és kultúrával én ezt azt gondolom, hogy ezt jól meg tudom magamnak, hogy is mondjam, indokolni, hogy ez miért jó, vagy hogy jó. És hogy akkor ott van a gyerekem, aki ezt már nem annyira érti szerintem. És hogy szülői felelősséget érzek, hogy minél többet átadjak neki a magyar kultúrából, de közben meg örülök is neki, hogy ő neki nem azokat a hétköznapi történeteket kell átélnie, amit mondjuk a magyarországi barátaim mesélnek az ő gyerekeik iskolás élményeiről. És hogy ezt egy másik cikkben olvastam, nagyon érdekes volt, néhány évvel ezelőtt volt ez a nagy, azt hiszem, valamilyen lőszerraktár felrobbant Libanonban. És egy nagy, elég nagy katasztrófa volt, egy ilyen nagy pusztítást okozott, és egy ilyen második generációs bevándorló, tehát Amerikában egy második generációs libanoni bevándorló osztja meg az ő érzéseit, gondolatait ennek kapcsán, hogy látja, hogy a szülei, akik még ugye Libanonban nőttek föl, mennyire traumatizálódtak ettől a katasztrófától, de hogy ő maga, aki már jó részt amerikai, így látja, hogy itt valami baj van, meg érzi a szülein ezt a nehéz érzést, ezt a feszültséget, de hogy ő, ahogy fogalmaz, már túl jól él ahhoz, hogy igazán rosszul érezze magát. És hogy a gyerekem felé is nekem ezzel el kell számolnom, hogy én ezt most igazából örömmel fogadom, vagy feszültséget okoz bennem?
Én azt gondolom, hogy a jelenleg megélt a hozzáállás, elgondolás, az nem kell, hogy szükségszerűen transferálható legyen a jövőre. Valahol ez is egy kis torzítás, hogy azt gondoljuk, hogyha a gyereket ma nem érdekli a magyar kultúra, a történések, akár a 90-es évek, az később is így lesz. Mert tök könnyen lehet, hogy eltelik 10 év, és rájön, hogy ebben mekkora erőforrás van, és az irántad érzett tiszteletből elkezdi ezt felkutatni, vagy magáévá tenni valamilyen formában.
Most itt csak az jut eszembe, hogy Magyarországon így a fő sodor média per propaganda kommunikációban rendszeres az, hogy a skandináv országokat, azon belül főleg Svédországot gyepálják, hogy itt aztán micsoda kulturális fertő van, és hogy ebben a fertőben az alaptanterv része, és ezt már mondtam máskor is, de ezt fontosnak tartom ismételni, Az általános iskolai alaptanterv része az, hogyha egy gyerek otthon nem svédül beszél a szüleivel, akkor azt az otthoni nyelvet, azt oktatják ingyen az általános iskolában. És hogy Emily nulladikos kora óta jár minden héten magyar órára, ahol nem csak a nyelvet gyakorolják, hanem kulturális történetekről is szó van. És például a múltkor mondta nekem, hogy tudod, mi az a busójárás? Hmm. Úgyhogy életében nem volt busójáráson. Zárójel bezárva.
Igen, hát ezt meg lehet neki engedni, mint individuumnak, hogy majd a későbbiekben akár eldöntése. Nem tudjuk, mi lesz.
A hallgatóknak segítsünk azzal, hogy hogyan lehet fölismerni azt, hogyha valakinek ilyen túlélők bűntudata van, és ugye ez nem kell külföldön élni, mert hogy ez lehet a saját hazádban is egy akármilyen esemény után, hogy milyen tünetei lehetnek ennek. Én olvastam itt erről, hogy szorongás, akár depresszió, lehetnek ilyen emlékbetörések, szép magyarul mondva flashbackek, rémálmok. Hogyan lehet még ezt észrevenni magunkon?
Hát amiről már volt itt is szó, az ugye az önértékelésem, hogy hova teszem magam, mi az, amit a saját magam számára elérhetőnek, méltónak tartok, hogyan segítem magam, mi az, amit megengedek magamnak a jó oldal tekintetében, mi az, amiről úgy gondolom, hogy elég jó vagyok hozzá. Ezek nagyon komplex kérdések, és általában azért a 20. századból mindenki hoz valami kis transzgenerációs csomagot magával, szóval érdemes lehet ezt így felgöngyölíteni, akár egy szakember segítségével is, akár egyedül is készítve egy ilyen térképet akár, hogy mi minden volt hatással arra, hogyan az én személyiségem, identitásom formálódott. Mert így lehet, hogy előfordulnak olyan hiedelmek, olyan vélt vagy valós küldetések, amiket kaptunk szülőktől, nagyszülőktől, akik szerették volna, hogy mondjuk jobb életünk legyen, vagy azt mondták esetleg, hogy ne felejtsük el, honnan jöttünk, mert azért vannak ilyen hát hiedelmek is a mindennapjainkban. Tehát, hogy érdemes tudni azt, hogy honnan, hová tartunk. Nem azért, mert az bármit meghatároz, hanem hogyha hatással van a jelenemre, akkor azzal dolgom van, ezt adott ponton lehet, hogy érdemes átkeretezni magamban, vagy valamilyen formában letenni, elköszönni tőle.
Itt már önismeretről, meg terápiás munkáról beszélsz valójában?
Hát ezt egyedül is, tehát, hogy nem kell ahhoz, hogy mondom, hogy átgondoljam, hogy honnan jövök, hogy mi az, ami alakította formát a személyiségemet, mert nyilván ezeknek a határhelyzeteknek nagyon erős ráhatása van arra, hogy hogyan észlelem magam a világban. Mennyire élek meg biztonságot, mennyire élek meg veszélyt, esetleg ott is veszélyt látok, ahol biztonság van. Hát, hogyha érzek valami eltérést a mindennapokban, hogy akár jól is élhetnék, és sokszor van ez, hogy úgy adott minden, de valami rossz érzés jelen van, akkor érdemes lehet átgondolni, aztán, hogyha ezzel nehéz egyedül megbirkózni, akkor lehet elmenni csoportba, elmenni egyéni folyamatba, de az önismerete, az önreflexió az egyedül történik. Erre csak ráerősíteni tudunk az egyéni folyamatokban. Ez egy ilyen ingyenes dolog, bárki alkalmazhatja, akinek van szabad ideje és kapacitása.
Ha ingyen van, akkor kettőt kérek. Itt a vége fele még egy olyan gondolatom van, amit így bedobnék, hogy sokszor beszélek klienseimmel, akik tényleg traumatizálódtak egy munkahelyen, borzasztó élményeik vannak, és mégsem képesek váltani, mert hogy jaj, de hát olyan jó kollektíva van itt, nem akarom itt hagyni cserben a kollégáimat, kolléganőimet. Hogy ez is valahol egy ilyen előrehozott túlélők bűntudata, igaz?
Igen, meg egy hiedelem is, hogyha én nem tudom, jót teszek magammal, akkor azzal másnak rosszat teszek. Hát igen, legyünk reálisak, lehet, hogy adott ponton nekik több munkájuk lesz, de aztán a rendszer ezt gyorsan kiegyenlíti.
Meg ebben szerintem benne van az is, hogy az én felelősségem, hogy más helyet is tartsam a tetőt, hogy ne szakadjon rájuk. Mert ha én nem vagyok ott, akkor akkor ki fogja ezt megjavítani, ezt a munkahelyet, vagy ezt az országot? Hogy ez egy kicsit ilyen túldimenzionálás a saját szerepünknek, nem?
Igen, ilyenkor szoktam sajnos gonosz módon konfrontálni ezzel a klienseimet, hogy ez a munkahely, aminek adott esetben éveken, akár évtizedeken keresztül is odaszentelődnek, és a szívükön viselik a sorsát, ennek a munkahelynek nagyjából 4 perc lenne találni, vagy írni egy hirdetést is találni valakit a helyére, mert hogy ha azt láthatjuk, tehát ha ne adj Isten meghal egy kollégánk, akkor is működik a munkahely. Akkor is mennek a folyamatok, és helyreáll a dinamika. Hát itt érdemes mérlegelni. Amit már többször elhangzott itt az adás során, és hogy egy életünk van. Egy vállalat az mehet 150 évig. Akkor is, hogyha mi ott vagyunk, akkor is, ha nem vagyunk ott. Tehát ez hozzájárulhatunk, de úgy érdemben, felelősséggel azért tartozunk, hogy mi hogyan vagyunk. És ez nem önzőség, hanem ha én nem figyelek önmagamra, akkor mégis kifog.
És ha nem most, akkor mikor?
Így van. És ha csak magamra, akkor mit érek én?
Azt szoktam még én is így ezt a konfrontációt meg szoktam ejteni, hogy ha ne adj Isten meghalna egy kollega, hogy érdemes megnézni, hogy a megüresedett állásra az álláshirdetés jelenik meg előbb, vagy a nekrológ, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a... hogy melyik jelenik meg hamarabb.
Ezek rendszerek, ezek nem érzelmi, nem tudom, kapcsolatok. Még hogyha fel is ruházzuk őket, azzal meg tényleg vannak nagyon jó kollektívák, vannak nagyon jó barátságok, de azok nem szűnnek meg attól, hogy eljövünk egy munkahelyről. Szóval itt érdemes egy picikét hidegebb fejjel tekinteni erre, bármennyire is fájdalmas, mert hogy vice versa, ez így működik, senki nem szokott azon sírni a vállalatvezetői asztala mögött, hogy jaj, szegény mancikát a 10. el kell bocsátani, hogy fogja megoldani a gyereknevelést.
Most, ahogy erről a munkahely elhagyásról beszélünk, azért nekem folyamatosan párhuzamként ott van a fejemben a haza elhagyása is, vagy egy ország elhagyása is, és hogy ott is a hány nem tudom, névtelen hősök sírja van, meg 10 000, 100 000 millió ember halt meg, akár azt mondom, fölöslegesen a hazáért. Apukám bölcs mondása jut eszembe, még így gyerekkoromban, nem tudom, így mentünk, és akkor ugye a zebrán a gyalogosnak van elsőbsége, és akkor mondta, hogy de hát akkor is nézzél körül, meg hogyha egy kocsi nem áll meg, akkor várd meg, míg elmegy, mert az nem lesz jó senkinek, hogyha az lesz a sírkövedre írva, hogy de hát nekem volt elsőbségem, vagy hogy nekem volt igazam. Hogy igazából itt azt kerülgetjük, meg azt próbáljuk mondani, hogy ez teljesen normális, hogy a saját írhánkat kell először menteni, mielőtt mi másokon tudunk segíteni, vagy gondolkozni azon, hogy hogyan tegyünk akár jobbá egy olyan környezetet, ami nem csak azon múlik, hogy mi csinálunk, hogy milyen.
Hát nem véletlenül van a repülőkön is ez az instrukció, hogy először magadnak tedd fel az oxigén maszkot, mert akkor tudsz segíteni. De hogy ez mindenre igaz. Arra is igaz, hogy alszol a 8 órát, meg arra is igaz, hogy tisztában vagy a működéseddel. Mert ha te tisztában vagy magaddal, ha te kipihent vagy, tudsz határokat húzni, figyelsz önmagadra, akkor kifelé is sokkal könnyebb lenni. Akkor hazafinek is sokkal könnyebb lehet lenni, vagy lehet tenni a hazáért, és ez külföldről is működhet. Ugyanakkor meg tényleg végtelen hős van mögöttünk, akiknek köszönhetően lehetünk mi ma itt valamilyen formában, mert ez mind hozzájárult ahhoz, hogy olyan legyen ez a világ, amilyen, hogy működjön annyira, amennyire működik.
Klasszikus Pál utcai fiúk sor jut az eszembe, mármint hogy az együttestől, hogy halottak a hősök, de én sose voltam az. És azt is gondolom, hogy ha magunkat megmentjük, és a saját hősünk leszünk, és megengedjük magunknak azt, hogy miután megmenekültünk, szabadnak érezzük magunkat, akkor talán ez a szabadság, az, hogy mi képesek voltunk megmenekülni, az, hogy mi képesek voltunk felszabadítani magunkat, az talán inspirációként szolgálhat azok számára, akiket hátrahagytunk a munkahelyen, Magyarországon, az Ukrajnában, nem tudom hova.
Meg ezek nem végleges és kizárólagos döntések, mert hogy el lehet menni valahova töltekezni, akár évtizedeken keresztül is, és haza lehet aztán menni, megnyugodni, megöregedni, nem tudom. Hát én nem úgy jöttem el, hogy nem megyek oda soha többet vissza, nem úgy vagyok itt, hogy nem leszek soha máshol. Hát ez is a megengedés, hogy ne szorítsam magam olyan keretek közé, amik túl szűkek.
Abszolút így élem ezt én is. Nehezen tudnék arra nagy összegben fogadni, hogy az egész hátralévő életemet Svédországban fogom leélni. És ahogy a National Geographic-en nézzük, ahogy a szavannákon vándorolnak az állatok mindig oda, ahol kedvezőbb a környezet, hogy ez szerintem egy tök természetes dolog. És hogy mi miért ne tennénk meg ugyanezt, ösztönösen akár.
Honfoglalás 2.0.
Aha, hát igen. Jó van. De figyelj, Izabella, hogy akkor itt a végén van-e még valami, ami benned maradt a témával kapcsolatban, üzennünk-e valamit a hallgatóknak?
Azt gondolom, hogy nagyon sok szinten néztük meg ennek a jelenségnek a hatásait. Tényleg mindenkit arra tudok bátorítani, hogy reflektáljon önmagára. Akkor lehet elmozdulni egy holtpontról, vagy egy zsákutcából kijönni, hogyha van egy kapcsolódás önmagamhoz első körben.
És ehhez szerintem tök fontos az, hogy csöndet tudjunk teremteni, hogy ne non-stop hagyjuk az információkat beömleni az agyunkba, hanem tudjunk egy picit elcsendesedni, és akkor meghallani, hogy mi az, ami jön belülről.
Pontosan.
Jó, hát akkor ehhez kívánunk jó egészséget, meg jó kedélyt, meg mindent, ami kell, és hát köszönöm a figyelmet, köszönöm, Izabella, hogy itt voltál, nekem jól esett ez a beszélgetés, remélem a hallgatóknak is.
Köszönöm, minden jót kívánok én is.
Kedves hallgató, köszönöm, hogy itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha tetszett az adás, akkor kérlek, most iratkozz fel azon a podcast lejátszón, ahol éppen hallgatsz. Adj 5 csillagot a Spotify-on és az Apple Podcast-en, ahol szöveges értékelést is szívesen veszek, és a legfontosabb, hogy mesélj egy barátodnak a műsorról. Azt tudtad, hogy a garantált világmegváltás több helyen is elérhető? Iratkozz fel a hírlevelemre, amiből bepillantást nyerhetsz a podcast kulisszái mögé, és inspiráló gondolatokat, tartalmakat osztok meg veled heti rendszerességgel. Ez neked semmibe sem kerül, és bármikor leiratkozhatsz egy gombnyomással. Amennyiben szeretnél egyéni tanácsadásra jelentkezni hozzám, vagy valamelyik csoportos programomban részt venni, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. Több vállalatvezetővel dolgozom együtt, akiknek rendszeresen nyújtok hatékony támogatást a személyes és szakmai fejlődésükben. Az executive coaching fókuszában a vezető céljai és kihívásai állnak. Érzékenyítő és edukációs előadásokat tartok kis és nagy vállalatoknak a kiégés megelőzéséről, a mentális egészség fontosságáról és megőrzésének módjairól, diverzitásról, munkahelyi kultúráról, magyarul és angolul is. Employee Wellbeing szakértőként olyan céges workshopokat szervezek, ahol a csoportos coaching módszerét alkalmazva tudom elérni a pozitív hatást a csapat működésében. Ha szeretnél meghívni a cégedhez, akkor vedd fel velem a kapcsolatot a honlapomon keresztül. Keresd a Halottnak a Coach Podcast közösség csoportot a Facebookon, és csatlakozz a szuper kis közösségünkhöz. Fent vagyunk az Instagramon is, kövess be ott is. Az utolsó fontos info, hogy reinkarnálódott a Bezzeg a svédek című podcastem, ahol belehallgathatsz a személyes naplomba, filózhatsz velem az élet kis és nagy kérdéseim. Ha van kedved és lehetőséged, akkor támogasd a munkámat havi egy kávé árával a Patreonon. Előre is köszönöm. Az összes említett hivatkozást megtalálod az adásnaplóban. Bán András voltam, a mi hamarabbi viszonthallásra.
Thank you.